Azért ez a 4% fölötti ipari mínusz, ez egy igen rossz adatnak tűnik. Én úgy gondolom, hogy hát rég láttunk ekkora esést éves alapon, nem?
Valóban 2018 decemberében volt pont ugyanígy egy 4,1%-os ipari visszaesés, de hát ezt megelőzően csak a 2008-2009-es válság idején láttuk az ipart ilyen mértékben zuhanni, úgyhogy mindenképpen azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon kedvezőtlen adatról van szó, ami persze kicsikét várható volt, hiszen láttuk már előre az olasz adatot, a francia adatot, a német ipari teljesítményt, és azért ebből már lehetett sejteni, hogy azért ez a decemberi euróvezeti ipari adatközlés ezzel nem sok jót fog tartogatni számunkra.
Azt tudjuk jól, és elég sokszor megbeszéljük, hogy azért hát nem muzsikál az európai gazdaság. Nyilván alapvetően most is mínuszos adatot lehetett várni egyértelműen, de azért ez a 4%, ez egy nagy szám. Én úgy gondolom, hogy azért itt még az általános visszaesésen kívül azért valaminek történnie kellett, nem?
Így igaz, és történt is. Ugye például a franciákat, hogyha kiemeljük, akkor ott, ha visszaemlékszünk, decemberben óriási sztrájkok, illetve tüntetések voltak. Ott, ha jól emlékszem, talán a nyugdíjreform átalakítása miatt voltak ezek a problémák, hát ott a francia ipar lényegében leállt arra a hónapra, illetve Németországban is, legalábbis az eddigi információink alapján, tűnik, hogy hosszabbak voltak a szokásosnál is ezek a téli leállások, ami egyébként Magyarországon is igaz lehetett, tehát ezért láttunk nálunk is meglehetősen gyenge ipari teljesítményt így december folyamán. Tehát voltak egyedi hatások, amik nem segítették az ipar visszapattanását, de hát mindemellett ugye még mindig az autóipar az egy problémás útpontja ennek a teljes ipari teljesítménynek, szóval azért semmiképpen nem mondhatjuk, hogy ez egy valaminek a végét jelentő, mélypontját jelentő dolog. Vannak még itt olyan trendszerű folyamatok, amik lefelé rángatják az ipari teljesítményt, és mellette most ezek az egyedi hatások, ezek még inkább negatívba lökték ezt az ipari produktumot.
Ha ezeket az egyszeri tételeket, sztrájkokat nem nézzük, akkor ez a 2% körüli mínusz, amire lehetett volna számítani?
Nagyjából azt gondolom, hogy igen, ezt láttuk az elmúlt pár hónapban is, tehát ilyen mínusz 2, mínusz 2,7, mínusz 1,7, tehát valahogy így alakult az ipari év per év teljesítmény. Úgyhogy ha ezeket az egyedi hatásokat valamilyen módon letisztítjuk, akkor szerintem ez a mínusz 2, mínusz 3%-os ipari zsugulódás, ez még mindig helytálló, és ez az új norma, bármennyire is fura ezt mondani, de hát egyelőre ezt kell hozzászoknunk, és azt gondolom, hogy egy kicsikét előre tekintve, hát a 2020-as első negyed év se lesz sokkal jobb, bár megszűnt egy nagyon komoly probléma tényező, ami ugye itt a kínai-amerikai kereskedelmi háború volt, mindenki egy kicsikét fellélegzett, aztán jött a koronavírus, ami bizony a globális ellátási láncokat hozta nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, bár minél messzebb vagyunk Kínától, ugye annál nagyobb a tárolási kapacitás és az, hogy milyen készleteket építenek ki a termelővállalatok, de hát azért hallottuk már, ha jól emlékszem, pont Franciaországból jelezte egy vállalat, hogy bizony-bizony itt már problémák vannak az ellátással, és kénytelen csökkenteni a termelését. Szóval lesz ennek hatása az első negyed évben. Én nem számítanék arra, hogy sokkal jobb számokat látunk január vagy februárban az ipartól.
Érdekes, hogy ez a decemberi adat ennyire rossz. Az ember azt gondolná, hogy a december a fogyasztásról szól, és persze azért az ipari teljesítmény nem biztos, hogy ennyire rövid távon ugyanabban a hónapban összefügg a fogyasztással, de mégis azért, minthogyha a pörgésről szólna.
Valóban, és hogyha megnézzük a részletes adatokat, azért azt látjuk, hogy a napi fogyasztási cikkek termelése volt az egyedüli tétel, ahol növekedést lehetett mérni. 1,3%-os volt decemberben az év per év növekedés. Ezt leszámítva minden más termék kategóriában iszonyatos mínuszokat lehetett látni. Ha például megnézzük az üzleti használatra termelt tárgyi eszközöket. Ugye ezek azok a tárgyak, vagy ezek azok a termékek, amelyeket használnak vállalatok további termékek, szolgáltatások előállítására. Na ebben a termék kategóriában az év per év visszaesés majdnem 7%-os volt, ami arra utal, hogy gyakorlatilag a beruházások bizony nagyon komoly visszaesésben vannak egész Európában. illetve ami a termelési láncokat érintő problémákat illeti, ott a félkész termékeket érdemes megnéznünk. És a félkész termékek esetében a termelés 5,5%-kal esett vissza éves szinten. Szóval ebből látjuk, hogy valóban a fogyasztás az egyedüli tényező, ami még mindig felszínen tudja tartani az európai gazdaságot, vagy az euróvezet gazdaságát, de ezen kívül minden egyes területen komoly problémák vannak.
Az elmúlt percben az ING vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották. Az alacsony beruházási ráta okozza a tartósan nyomott növekedési kilátásokat az eurózónában. Ugyanakkor a gazdasági bizonytalanságok visszahatnak a vállalatok üzleti tervezésére, ez derült ki a Denyu Capital friss elemzéséből. Maruti Ádám szerint a 2008-as pénzügyi válság előtti világhoz képest újfajta kockázatok jelentek meg Európában. Ide tartoznak az eurózóna működésével kapcsolatos kritikák, illetve a globális nagyhatalmi harcok is, például az Egyesült Államok és a Kína között. Imre Lőrinc interjúját hallják.
Eközben arra gondol az ember, hogy Európában most az olcsó pénz időszaka van, nagyon alacsonyak a kamatok, a vállalatok könnyen juthatnának hitelformájában finanszírozáshoz, könnyen tudnának beruházni, akkor ez mégsem történik meg?
Igen, igazából ugye az a legfontosabb válti pénzügyi összefüggés, hogy egy beruházás elindítása előtt a két dolog, ami meghatározza, az egyik a hozamkörnyezet, ugye milyen szinteken tudja az ember finanszírozni az adott beruházást, a másik pedig, hogy ugye milyen kilátásai vannak, milyen általános gazdasági kilátások vannak, mert ugye ebből tud következtetni arra, hogy majd később, amikor ez a beruházás termőre fordul, akkor ez milyen extra bevételeket eredményezhet. És nyilván a hozamkörnyezet az a válság óta igen alacsony szinten van, ez abszolút támogatja a beruházások elindítását. Ettől függetlenül ugye mégis azt látjuk, hogy egy alacsony beruházási ráta jellemző Európában, legalábbis a válság előttihez képest alacsonyabb. Így feltétlenül sokkal inkább a kilátásokkal kapcsolatban jellemző bizonytalanság az európai vállalatvezetők körében.
Összességében lehet mondani, hogy óvatosabbak lettek a cégvezetők a válság tapasztalatai miatt.
Egy érdekes összefüggésre lehet rávilágítani, hogyha megvizsgáljuk a üzleti bizalmi indikátorokat, ugye alapvetően azokból lehet a leginkább következtetni arra, hogy a vállalatvezetők mit gondolnak a következő időszakban. És mert ezek az indikátorok úgy nagy általánosságban alacsonyabb szinteken vannak, mint a válság előtt voltak, ebből azért nem lehetnek következtetni, hogy emiatt nem indulnának el az újabb beruházások, hiszen ezek az indikátorok annyira nem állnak rosszul. Viszont sokkal több olyan kockázat mutatkozik az egész európai gazdasági rendszerrel kapcsolatban, ami nem egy-két éven belül, hanem sokkal inkább ilyen 3-5 vagy akár hosszabb időszakban átalakíthatja a ma ismert európai gazdasági rendszert, és valószínűleg ez a fajta bizonytalanság eredményezi azt, hogy sokan nem akarnak elindítani olyan beruházásokat, amelyek a megtérülése akár 3-5 vagy több évbe is telhet.
Hogyha itt a magvát akarjuk megfogni ennek a bizonytalanságnak, mennyire lehet az a kiinduló pont, hogy összességében itt az Európai Unióval, az eurózónával kapcsolatos 2008 előtt egyértelmű álláspont kezd kicsit megváltozni, úgymond az euroszkeptikus erők hát erőre kaptak, erre kiváló tünet a Brexit, ugye ahol ki is lépett az Unióból Nagy-Britannia, szóval összességében ugye ez a gazdasági közösség, amit Európai Unió néven nevezünk, kicsit megkérdőjeleződött több szereplő által.
Ez abszolút, ezt láthatjuk a válság óta. Ugye a 2008 előtt maga az Európai Uniónak a működése és az eurozónába való belépés minden ország számára cél volt. Ez volt a gyakorlatilag egy ilyen megkérdőjelezhetetlen jövőkép. És azért azt látjuk, hogy egyre többen szkeptikusok mondjuk az eurozóna működésével kapcsolatban. És független attól, hogy állásfoglalnánk, hogy az eurozóna mai állapotában mennyire működőképes és milyen reformat kéne esetleg nyilvbeütni, ettől függetlenül maga ez a bizonytalanság is az, hogy ez nagyon sok esetben a gazdasági médiában is, és a konferenciákon, vagy bármilyen gazdasági gondolkodásban ugye egy központi témává vált ez a fajta bizonytalanság. Ez nyilván a vállalatvezetők számára is azt eredményezi, hogy nem szívesen indítanak el olyan beruházást, amelyek a megtérülése sokkal hosszabb időt vesz igénybe, hiszen elég bizonytalan, hogy addigra az eurozóna milyen állapotban lesz, egyáltalán ki lesz a tagja.
És a globális kockázatok mennyire nyomnak a latban? Tehát például az amerikai-kínai kereskedelmi háború mennyire olyan újszerű konfliktus, ami mondjuk 2008 előtt nem lett volna elképzelhető.
természetesen az Európát érintő közvetlen bizonytalansági helyzetek, mint ugye amiről elbeszéltünk, az eurozónának a felépítése, vagy akár a Brexit, ezek mellett a globális kockázatok is, a Kína és Amerika közötti kereskedelmi feszültségek is, vagy sokkal inkább lehet úgy fogalmazni, hogy egy ilyen hosszú távú nagyhatalmi harca a két ország között, ezek mind-mind további bizonytalanságokat tudnak eredményezni az európai cégek számára, és természetesen ez is visszafoghatja a beruházásoknak a jövőbeli növekedését.
Itt úgy fogalmazta, a beruházások jövőbeli növekedését is visszafoghatják, szóval te nem számítasz nagy felpattanásra ebben a tekintetben? Vagy mitől pattanhatna fel ez a beruházási mutató?
Hát ugye abszolút azt látjuk, hogy a válság után egy sokkal alacsonyabb beruházási rátával működik a legtöbb európai ország. Igazából ennek a legfőbb okát mi a hosszú távú rendszer szintű bizonytalanságokban látjuk, és valószínűleg ennek a eltűnése tudna csak újabb beruházási robbanást eredményezni egy pozitív értelemben. Tehát igazából, hogyha újra egy ilyen egységes, jól definiált jövőképe lenne az Európai Uniónak, vagy akár magának az eurozónának, az sokat segíthetne abba, hogy a beruházási ráták megint válság előtti szintekre emelkedjenek.
Hogyha most némi jóslásba bocsátkozunk, akkor igazából ki lehet azt jelenteni, hogy egy nagyobb gazdasági válság elérkezéséig nem várható, hogy erről a 1%-1,5% körüli éves növekedésről az eurózóna felfelé elmozduljon nagyobb mértékben. Csak mondjuk egy esetleges válság után jöhetnének ilyen időszakok.
Hát a közeljövőt vizsgáljuk, azért abszolút azt látjuk, hogy a korábban említett kockázatok alapvetően meghatározzák a gazdasági kilátásokat, és ezek alapján azért nehéz elképzelni, hogy itt akár a beruházások tekintetében, akár a gazdaság más területén nagyobb visszapattanásra lehetne számítani.
Az elmúlt percekben a Danube Capital elemzőjét, Maróti Ádámot hallották itt a Trend FM-en. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek. 7 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban, a 94.2-n. Tartsanak velünk!